Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, drága hallgatók, én Mátai András vagyok. Mai beszélgető társam Mester Tamás, akivel Indonéziában Bali szigetén találkoztunk, hogy elmélkedjünk a helyi dolgokról, az utazásról és egy kicsit a spiritualitásról.
Elmeséled, hogy hol vagyunk?
Bali, Indonézia, Ubud, elvileg a spiritualitás központja. És amikor idejöttünk, én ezt kerestem. Végül is meditációs dolgokkal foglalkozom. És hello!
És megjött a menü.
Megjött a menü. Yeah, thank you. Thank you.
I'm good.
Szóval az utazás egyik oka az volt, hogy sokan mondták, és most még trendi is lett, meg divatos lett, tudod, hogy Balira kell menni ahhoz, hogy az ember a spiritualitáshoz közel kerüljön, meg ez a központ. És ez így az első héten, ez így meg is érintett, mert láttam, hogy kis felajánlásokat tesznek az utcákon, a butikok elé, a házak elé, mindenhol, és azt mondtam, hogy na most tényleg megérkeztünk. De azért láttam ennek a világnak a másik oldalát is, amikor az Instagram spiritualitástól, amikor igazából francia a srác, aki énekel kirtanokat szanszkrit nyelven, igazából a segítőjét Krisztálnak hívják, de amúgy lehet, hogy Judy Texasból, és szóval, hogy van egy ilyen fake spiritualitás, egy ilyen művi dolog is itt, és nehéz szerintem kiszűrni azokat az autentikus embereket, akik valóban azért jöttek ide, vagy esetleg itt születtek, hogy például találkoztunk egy Savitri nevű nővel, aki reikit oktat, ő azt mondja magáról, hogy ő az egyetlen kundalini oktató, jóga oktató, és egyébként reikivel is foglalkozik. Szóval ezzel is lehet találkozni, így bevezetőnek ennyit vagyunk Balin, Ubud közepe.
Mikor hallottatok először Ubudról konkrétan, hogy ide kell jönni? Vagy ez így egyszerre történt Indonéziával? Balival?
Volt. Valahogy azt hiszem úgy történt, hogy én nagyon szerettem volna tengerpartra menni, mert én ilyen naplemente, addiktív naplemente imádó vagyok. Amikor kiderült, hogy viszont a spiritualitás központja semmi köze nincs a tengerhez.
Pont belül a sziget közepén.
Aha, igen, kb. Másfél óra innen. Akkor így dönteni kellett, hogy melyik a fontosabb. És azért egyszer így lementünk Uluwatuba a tengerhez, megnéztük a tengerpart, tele volt baromi jó ilyen szörf területekkel, de tele volt emberrel, tehát borzasztóan sokan voltak, és én úgy éreztem, hogy itt Ubudban, meg az, hogy minden étterem, kávézó egymást éri, és tele van ilyen jóga, meg meditációs termekkel, hogy talán ez a fontosabb. És aztán itt ragadtunk, és itt jól is érezzük magunkat, tehát ez itt egy gyönyörűen megcsinált centrum.
Egyébként tényleg érezhető, hogy minden erről szól. Most Canggu-ból jöttem, mint hogyha két teljesen más helyen
világ.
Igen, teljesen más a két világ. Teljesen. Igen. Itt egy csomó embert látsz, kis vici a kis jóga matracát, ahogy föl vannak öltözve, mindenki kicsit olyan nyugodtabb. Ez látszik
rajta. Rengeteg Jézus hasonmással lehet itt találkozni. Igen. És azt veszed észre magadon, körülbelül úgy, mint amikor az Ozora Fesztiválra becsöppensz, és azt érzed, hogy fú, én nem vagyok itt elég autentikus, nekem is kell valamit vásárolnom, fülbevaló, vagy átvágatom hajamat. Én is vettem már ilyen kis köntöst, tudod, amiben tudok az utcán mászkálni, és nem az otthoni farmeremben vagyok. Szóval egy kicsit átalakítja a hely az embert. Jó pofa.
És milyen az életetek? Hogy néz ki egy napotok itt?
Én eleve úgy jöttem Budapestre, hogy én tudtam, hogy sokat fogok dolgozni. Úgy értem, hogy ilyen, mint egy digitális nomád, már évek óta készülök erre, hogy azt meg tudjam valósítani, hogy a világ bármelyik pontján lehessek. És ez végül is így össze is jött, így hosszú évek kemény munkája után, hogy ezt most megtehetem, hogy egy laptopról dolgozhatok.
Tehát egy csomó tervem volt, hogy már mit fogok csinálni, aha, és abból semmit nem csináltam meg, mert pont, hogy így belelazultam, és így hiába van itt, és pont jó barátommal erről beszélgettünk, hogy egyébként mindent készen kapsz, nem kell munkába menned, a mosást megcsinálják, hozzák neked, kaját azt készen lerakják neked, nem kell takarítanod, semmit nem csinálsz, de mégis valahogy nincs az, hogy hirtelen egy csomó időt felszabadult, hanem úgy valahogy elmegy a...
Én ugyanezt vettem észre, amikor Mexikóban voltam sokat, hogy örül az ember, hogyha egy dolgot el tud intézni egy nap. De ennek valami furcsa oka van, mint hogyha lelassulna az idő, és közben, tehát vagy a meleg miatt, vagy én nem tudom miért, az emberek is nagyon le vannak lassulva, tudod, és az a fajta produktivitás, amit Magyarországon az ember megszokott, hogy mondjuk el tud intézni 4-5 dolgot egy nap, belefér a 24 órába, az ott lehetetlen, és itt is ezt érzem, hogy fölkeltem, valamit csináltam, és már elment a nap. Uh-huh. Lehet, hogy hülyesség, de ez egy ilyen kis teóriám, hogy minél közelebb vagyunk az egyenlítőhöz, ez annál inkább igaz. No, no problem.
Ha már így találkoztunk hirtelen az indonézekkel, hogy milyenek az indonézek, vagy a balinézek, vagy addig mit tapasztaltál?
Ez nekem mindig egy nagy fejtörést okoz, hogy azért mosolyognak, mert a turistákból élnek, vagy valóban örömteli az életük. És amikor először ide megérkeztem, és azt láttam, hogy mindenki mosolyog, nem tudtam eldönteni, hogy ez az amerikai keep smiling kategória, vagy egyszerűen csak alapból boldogabbak az emberek. És csak akkor derül ez ki számodra igazából, amikor húzamosabb időt itt vagy, és látod, hogy egymás között hogy beszélgetnek. És amikor kiderül az, hogy mondjuk itt, hogy egy pincérnő lejt valamit, és nevetgélnek rajta, hogy az autósok, hogyha egymásba szaladnak, akkor semmilyen idegeskedés nincsen. Nincs olyan, hogy hívnak egy rendőrt, vagy valami, ott egymásra mosolyognak, ilyen történt, nem probléma. És azt hiszem, hogy ez is ugyanaz, hogy az egyenlítőhöz vagyunk közelebb, és ott nyugodtabbak az emberek. Szerintem ez van. De még nem vagyok itt olyan régóta, hogy ebben biztos legyek, szerintem itt az emberek alapból boldogabbak. De az is érdekes, hogy, és ezt félve mondom, de azt hiszem, hogy itt az intelligencia hányados, az kicsit lejjebb van, mint Európában, mondjuk úgy 10-20-szal, és az átlag emberek, a balinézek, azok nagyon kedvesek, ilyen gyermeki mosollyal néznek rád, de ez az ignorance is bliss, tudod, az is benne van, hogy egy kicsit kevésbé fejlett az elme, és ezért simán attól boldogok tudnak lenni, hogy mondjuk nagy a családjuk. Múltkor kérdeztem, akkor még egy hotelben az első pár napon voltunk, egy ilyen nagyon mosolygós bácsi, és mindig állandóan mosolygott egy takarító. És kérdeztük
egy takarító.
Takarító. És mondtuk, hogy miért van ez a boldogság, és mondta, hogy miért vannak unokáim. És mosolyogott, őszinte mosolyol, azzal a mosolyol, tudod, volt ez az Eat, Pray and Love című Julia Roberts film, volt az magyarul, mert
ízek, imák, szerelmek,
így van.
Megnéztem, mielőtt jöttem, megnéztem.
Baromi, nagyon szeretem. És volt benne az a Putu, vagy hogy is hívták azt a bácsit?
Igen.
Aki már nem él, de egyébként ő nem egy színész volt, az a tanító, aki Julia Roberts-et oktatta, hanem egy helyi, mondjuk ilyen sámán vagy tanító, most már csak a fia viszi tovább a mondjuk, üzletet.
Ez akkor ő egy valós karakter.
Valós karakter, és ők gyakorlatilag azáltal, hogy van egy családjuk, és hogy életben vannak, és hisznek a karmában, és mindig ceremóniákban megköszönik az aktuális isteneknek, hogy nekik van napi betevő, meg munkájuk, azzal ők teljesen boldogok, és nem akarnak kreálni, meg produktívak lenni, meg valamit elérni az életben, ez bőven elég. És ezt most nem mondom, hogy ez jó vagy rossz, egyszerűen csak ez van.
Sőt, szerintem az egyik nem lehet a másik nélkül. Mert hogy kell ez a gyermeki egyszerűség, meg az így nagyon egyszerűen nézni a világra, meg az életre ahhoz, hogy boldog tudj lenni. Mert hogyha egy csomó gondolatod lenne, csomó dolgon te agyalsz folyamatosan, komplikálod, akkor nem tudnám már boldog lenni szerintem. Tehát ez a kettő szerintem kéz a kézben.
Abszolút így van. Tehát, hogyha mondjuk az a kérdés, hogy megnyomnék egy nagy piros gombot, hogy azt mondanak, hogy mondjuk 20-szal csökken az IQ-d, viszont jóval boldogabb leszel. Az egy nagyon nagy kérdés, és lehet, hogy megnyomnám. Aki rengeteget gondolkodik, az élből nem lehet boldog. És ez a fura, hogy ezzel töltjük az életünket, hogy pallérozzuk az elménket, hogy minél több feladatot meg tudjunk oldani, és aztán valahol kicsúszik a boldogság a kezünkről.
Meg akkor ez pont, hogy az ellenkezőleg
ad. Így van. Meg az, hogy valahogy fejleszteni akarod az életedet, állandóan a jövőben élsz. Tudod, hogy céljaid vannak, ami elvileg az európai ember számára teljesen természetes, és az identitásod a múltadból jön, fejben a jövőben vagy, és akkor kicsúszik a kezedből a jelen. És azt vettem észre, hogy a balinéz emberek azok mindig itt vannak, itt a most, itt és mostban élnek.
És nagyon egyszerű válaszukra mindenre, a sofőrünk Vaján mondta, hogy nem kell izgulni semmit, mert úgyis előre megvan minden írva. Minden előre megvan, és azért felesleges aggódni rajta.
Ez a másik, tudod, hogy itt elvileg az, hogy a karmában hisznek az emberek, mármint a hinduk, mert ugye, hogyha innen elmész Baliról valamelyik közeli szigetre, akkor ott már inkább muszlimok élnek többségében, de itt a balinézek valahogy annyira vallásosak, hogy ugye nem engedik meg maguknak azt, hogy ők valami rosszat tegyenek, de ez inkább ilyen istenférésből adódik, nem azért, mert eszükbe se jutna ilyesmi, hanem mert félnek tőle, és ezt nem tudom, hogy ez mennyire tiszta motiváció. Érted? Mert hogyha mondjuk azért nem lopok, vagy kívánom meg a fele barátom feleségét, vagy mit tudom, mert... Yes, thank you. Excuse me? Yeah, wait a minute, okay. Szóval, hogyha azért nem teszek meg valamit, amit egyébként belülről szeretnék, mert félek, hogy meg leszek büntetve, az más.
Miért egyébként miért nem teszel valamit meg? Azért, mert van egy olyan neveltetésed, vagy van egy olyan...
Nem, hát a belső morál, ami...
A morálod, igen, de az is valahonnan jön.
Igen, de nem egy könyvben olvastad, vagy a családi tradíciókat viszed tovább. Miután megérkeztünk ide pár hétre rá, CNN-en láttam egy riportot, hogy Indonéziában bevezetik azt a törvényt, hogy házasságon kívüli szex, azt hiszem, hogy 5 év szabadságvesztés, és hogy a turistákra is foganatosítani fogják ezt, és akkor beszéltünk egy amerikai barátunkkal itt, aki azt mondta, hogy figyelj, Bali az egy másik, az egy kiváltságos helyzetben van Indonéziában, és biztos, hogy nem tudják ezt a törvényt meghozni, hogyha igen, akkor a turistákra biztos, hogy nem terjesztik ki. És igaza is lett, és valami furcsa ilyen prüdéria is van egyik oldalról, ami a muszlim területekről jön. Utána, amikor ezt egy taxis barátunktól kérdeztem, itt egy balinéz embertől, azt mondta, hogy ne hülyeskedj, amikor két taxis látsz beszélgetni, az biztos, hogy a szexről beszél. Tehát egy ilyen kettősség van, tudod, hogy hát állati nagy ilyen farkakat lehet kapni, gyakorlatilag az összes kis árusnál, tudod, igen. Van, amelyikből konzervnyitót csinálnak.
Kulcstartó, vár, egy ekkora kis ezért.
Igen. És azt mondják, hogy azt hiszem, hogy egy masszázson tudtam meg, hogy ezeket a műszerszámokat, ezeket az igazi szerszám mellett tartják, aztán rá a szarong, és valami szexuális története van ennek a dolognak, hogy talán azt is használják közben, ezt nem tudom. Szóval nagyon, nagyon furcsa, hogy egyik oldalról prűdek, miközben a taxis szerint meg ugyanaz.
Én ezért meglepődtem, most a sofőrünket kikérdeztem ilyen szempontból, hogy hát mégis hány barátnője volt, hogy mennek ezek a dolgok, és azért elmesélt, hogy egyszerre volt, hogy 3 barátnője volt, nyilván nem tudtak egymásról, de ez akkor még akkor volt, viszont amikor ő megnősült, onnantól csak a felesége létezik számára. De egyébként furcsa volt, hogy egy balinéz embertől, akitől egy ilyen hithű viselkedést vártam volna el, ő ugyanúgy cserélgette a barátnőket, egymás mellett többet tartott, tehát hogy ők is csak emberek.
Szerintem az emberek egyáltalán nem különböznek a világ minden pontján, ugyanazokkal a problémákkal küzdenek. Csak nagyon befolyásolja a vallás, hogy mi az, amit kifelé mutatnak. Itt például nem merne konfrontálódni az emberek. Ez a fura kasztrendszer nem engedi meg azt, hogy... Tehát engem állandóan szőrnek szólítanak, és fura módon egy kicsit ilyen férfi soviniszta dolog, hogyha beülünk egy taxiba, akkor csak nekem köszönnek. Mindig tőlem kérdezik meg először, hogy mit szeretnék enni. Nagyon furcsa. És ráadásul az, hogy az indonéz kormány betiltotta az összes helyi pornót, tehát nem tudod innen elérni a pornó oldalakat, ezt első kézből tudom. És képzeld el, hogy olyannyira így van ez, hogy a Vimeo-t is blokkolták, amiről az összes meditációs videó megy, és fölmentem a saját oldalamra, és hiányoznak a videók. Tehát Indonéziában senkinek nem tudom megmutatni az Abanova oldalt. Csak úgy, hogyha VPN-t használ az ember, és akkor kikerüli ezt a... Tehát...
Képzeld el, filmekben, akciófilmekből kivágják a lövöldözős részeket, és van mondjuk egy, amit is, jól ismersz film, és tudod, hogy most akkor kifognak valakit nyírni, megy a film, snit, és egyszer csak ugrik a következő jelenethez, és nem értem, hogy az indonézek hogy tudják meg végignézni, mert hogy amikor valaki meghal, azt kivágják az elejétől a végéig.
De akkor lehet, hogy mert én elmentem Denpasarba megnézni az avatárt, az új avatárt, és lehet, hogy akkor onnan is kivágták.
Az képkivágást így leveszik, mert mondjuk a kép jobb oldalán van egy félmesztelen nő, akkor ők úgy lekroppolják, hogy csak a képnek a bal oldalát mutatják.
Ami azért is baromi furcsa, mert elmentünk az Antonio Blanco múzeumba, akiről azt lehet tudni, hogy amikor még itt semmi nem volt, tehát a civilizációnak nyoma sem volt, akkor, és itt még félmeztelen nő szaladgált minden nő az 1960-as, 70-es években, akkor idejött ez a festő, spanyol talán, spanyol festő, megismerkedett a King of Ubuda, az ubudi királlyal, aki egyszerűen csak egy nagyon-nagyon gazdag ember volt, most már csak a fia él, és ők összefogtak, hogy valahogy Balit föl kellene virágoztatni a festészeten keresztül. Antonio Blanco kapott egy baromi nagy telket a királytól, somó pénzt, hogy Európába menve promotálja Balit. És amikor ő megérkezett, akkor még mondom, mindenki félmeztelen volt, rengeteg ilyen nőről, félmeztelen nőről, de idősek, fiatalok, mindenki festett képet, és ezeket vitte Európába, és elég híres lett. Szerintem egy szexista, őrült emberről van szó, ahogy így megnéztük a múzeumot. De minden esetre sikerrel jártak, mert akkor kezdődött itt Balin ez a felvirágzás. De hogy lett prüdéria abból, hogy 50 évvel ezelőtt még mindenki félmeztelenül rohangált itt, az nagyon furcsa.
Meg ebben azért van egy kis képmutatás is, hogy kifele mindent azt mutatunk, hogy mi így éljük az életünket, úgy éljük az életünket, igen. Aztán közben a színfalak mögött, meg a gondolatok szintjén.
Ebben azért még nem annyira látok bele, mert érted, 2 hónapja vagyunk itt, és nem vagyok benne biztos. Ugyanúgy, mint ahogy a spirituális tanítók, kirtan énekesek között van autentikus is, és rengeteg mű is.
A képzeld el, Csangúban, ami azért, tehát most egy félmeztelen nőt szerintem itt mondjuk kint vidéken is nagyon kis eséllyel látnál. Csangúban az egyik főutcán kijött egy néni félmeztelenül.
Aha, ő tartja a tradíciót.
Ő tartja. Nagyon meglepődtem, hogy ott, mert mondom, hogyha kint lettünk volna vidéken valahol, akkor azért nem, mert hogy hát még ők, aki mondjuk 70-es években élt, ő neki simán lehet, hogy ez a természetes.
Bár azt is olvastuk, hogy nem feltétlenül azért volt ez így, mármint hogy félmeztelenek voltak a helyi nők, mert hogy ez volt az alap, hanem hogy nem volt annyi pénzük sem, hogy felső ruházatot vásároljanak, akkor az ugye egy másik helyzet. De hát nem vagyunk elég jól informáltak, hogy ezt megvilágíthassuk. Tehát ezt nem tudom. Nem tudom. Azt tudom, hogy az Antonio Blanco azt mondta, hogy az indonéz nőknek volt a legszebb melle, és ezért maradt itt.
Az erős érv.
Nagyon furcsa erős ember lehetett.
És az elvárásaitokhoz képest mi az, ami teljesült, mi az, ami nem teljesült? Mert hogy most vagytok itt először.
Aha. És azt hiszem, hogy jövünk még.
Igen? Aha. Van olyan ember szerinted, aki eljön ide, és azt mondja, hogy ez nem tetszik, és én nem akar visszajönni?
Szerintem van, aki kap egy ázsia sokkot. Tehát amikor mondjuk kipróbálsz egy autentikus ételt, és majdnem biztos, hogy a Bali-Belinek hívják, tehát van egy neve a betegségnek, amit itt meg lehet kapni egy helyi étel elfogyasztásától, azért az elég fura. És akkor, vagy amikor rengeteg motort látsz az utcán, és veszélyesnek tartod, de eleve ugye fordítva van a közlekedés, tehát én állandóan jobbra nézek, vagy bele, már is tudom, mert igen, össze vagyok kavarodva.
Lelépsz a zebrán, akkor rengeteg, veszélyes.
Igen, nagyon veszélyes. És tehát mi például nem béreltünk robogót, mert úgy éreztem, hogy mondjuk én már összetörtem életemben egy ilyen 5-6 robogót, amikor elmentem mondjuk Korfúra, akkor ott mindig bukósisak nélkül szabadon lehetett motorozni, és mindig úgy végződött, hogy valamilyen árokba kerültem. És én itt már nem merek motorozni, mert olyan őrülten vezetnek az emberek.
Pedig egyébként én otthon is motorozok, meg aha, itt is. Szerintem otthon sokkal veszélyesebb, mert hogy az autósok otthon nincsenek felkészülve a motorokra, és nem figyelnek rájuk. Itt minden autós úgy vigyáz és figyel a motorosokra, és valahogy más az egésznek a dinamikája. otthon...
Azt mondja, hogy go with the flow.
Igen, és akkor tudod, hogy ott még ott pont be fogsz férni, és az autósok figyelnek, és figyel arra, hogy te be fogsz férni, és le is fékez.
Igen, otthon, de ilyen centikre mennek el egymásról.
Centikre, simán. De ők azért a szemüket úgy rajtad tartják. Otthon nem, mert egyszerűen kevés motor van, az autósoknak nincs is a fejében, hogy itt meg mivel annyi motor van, egyszerűen nem tudod.
Igen, csak az volt az érzésem, hogy nem rajtam múlik az életem, tudod? Tehát, hogyha itt motorra ülök, akkor... És nagyon sok emberrel találkozom az utcán, akik ugye mindenki papucsban van, akinek valami motorégési sérülése van, vagy valami sebesülése.
Lábukon nagyon sokat lehet látni. Igen. Akkor én is állok a pirosra, és nézem, hogy le van horzsolva az egész oldala, be van kötözve neki.
Igen.
Hát amit én nem értek, teljesen érthetetlen számomra, hogy bukósisak nélkül olyan emberek, akik látszik, hogy életükben nem motoroztak, és amikor kibérelsz egy motort, akkor semmit nem kérdeznek, csak annyit kell, hogy hogyan akarsz fizetni, vagy hány napra akarod. Senkin el nem
én
kéri
a... Én majd 10 éves fiút láttam egy motoron. 10 éves volt körülbelül, és simán. Hát mert ugye, én nem tudom, én talán még rendőrt sem nagyon láttam. A rendőröket akkor láttam talán utoljára, amikor ilyen forgalomirányítás, amikor nincsen lámpa a kereszteződésben, és akkor ő dönti el, hogy ki mikor mehet. Ja, és bejött, azt láttad, az a, hogy hívják ezt a tiki-taka golyó, vagy hogy hívják, az megy most mindenhol.
Ezt a amit izé megfognék és föltekernék a nyakára néhány gyereknek?
Ugye, és ez olyan veszélyes, tudod, ebből állt is sok baleset volt.
Tényleg?
50 évvel ezelőtt volt Magyarországon divat, tehát amikor én mondjuk 2 éves voltam, vagy mondjuk 40 évvel ezelőtt.
Mesélj, hogy mi ez.
Van 2 műanyag golyó, nagyon kemény, ami fel van fűzve egy zsinórra, amit a 2 ujjad közé fogsz, és hogyha megfelelő tempóban mozgatod, akkor ugye nem csak lefelé csapódnak össze, hanem a kezed fölött is, és akkor tiki-tiki-tiki-tiki, gondolom ezért kapta ezt a nevet, de hát rengeteg embernek kiütötte a szemét, ez egy baromi veszélyes dolog. És annyira van lemaradva Indonézia, hogy ez most ért ide. És folyamatosan ezt hallott, tehát az egyik oldalról van, amikor lementünk egy szigetre, műezim szólt ott különböző muszlim templomokból, meg ez a tikitaka a másik oldalon. Szóval kultúrsokkot lehet kapni azért itt.
Pár éve ez a finger spinner volt itt. Igen. Mindig minden évben van nekik egy ilyen valami, ja, amit felkapnak.
És hát mindenki mobilozik, tudod, tehát hogy ha valakinek nincsen dolga itt, akkor elérte a civilizáció annyira ezt el, hogy mindenki ül és TikTokon nézi a hülye videókat.
Na és hogy a visszakanyarodva az elvárásaitokhoz?
Én mindig úgy szeretek utazni, nincsen nagyon elvárásom, meg főleg, hogyha nincs elképzelésem, hogy hova fogok megérkezni, akkor hülyeség elvárni bármit is. Annyit tudtam erről a területről, hogy itt valami fajta spiritás központba jövök. De, és mondom, ez a fajta úgymond elvárás, ez csak félig teljesült. Amikor, érted, bemész a Dragon Tea Temple, a Zest nevű ilyen spiritás központ mellett, és úgy lépsz be, miután megvetted a drága belépőt, hogy van 2 nő, aki legyesz téged valami pálmával, akkor arcon fújnak valami füstölővel, tehát az egész inkább a külsőségekről szól. Szentelt vizet szól rád 2 tök európai ember, aztán egy francia srác énekelt különböző kirtanokat, és én voltam az egyetlen, aki mondtam, hogy fú, én ezt nem bírom, már 2 órája megy, és így kijöttem a többiek, és persze az is eszembe jutott, hogy lehet, hogy én vagyok a hülye, és nem adom át magam ennek a flónak, szóval nem
de,
tudom.
De te alapból is sokkal mélyebben éled meg a spiritualitást, tehát ezzel te foglalkozol otthon is, tehát nem csak Balira jössz el, hogy itt megéld ezt, tehát hogy neked ebben van tapasztalatod, tehát hogy nem gondolod, hogy ez emiatt neked látnod kéne ezeket a dolgokat?
De azért is jöttem, hogy többet lássak, de én azt hittem, hogy olyan sámán típusú emberekkel fogok találkozni, mint amilyen a Julia Roberts filmben is volt. Gyógyítókkal, tudod, különböző látókkal, szóval ilyesmire gondoltam, és ehhez képest inkább európai, ausztrál emberek jönnek ide, akik azt gondolják, hogy talán mint én, azt gondolják, hogy ez itt a Mekka, ez itt a spiritualitás központja. A spiritualitás szerintem nem fogalmazható meg úgy, hogy az ember keresi, és aztán végül megtalálja az egyetlen igaz utat, hanem rengeteg ajtó nyílik. És amikor itt a helyiek fölajánlásokat tesznek az ő isteneiknek, az is egy út. Szóval én ezt nyitottan és toleránsan kezelem. Akkor vagyok kicsit kevésbé toleráns, amikor azt látom, hogy miközben megy a spirituális éneklés, és hajbóklunk, és az közben fotózzák, hogy majd de jó lesz az Instagramra. Az egy kicsit bánt.
Hát meg sok embernek kb. Ez az Insta fotózás az egyetlen motivációja, hogy ezeken részt vegyen, nem? Tehát, hogy ez egy ilyen kifelé mutatott spiritualitás, hogy majd én elmegyek, csináljuk meg a jogát, de közben csinálj rólam 20 fotót, mert akkor azt ki lehet rakni, aztán a spiritualitás része az van a másodlagos.
Igen, múltkor láttam egy kislányt, az anyukájával jött jogára, és akkor beült ebbe a meditációs pózba összekulcsolva,
a lótuszülést,
tudod, és akkor mondta az anyukának, hogy csinál rólam néhány fotót, anyuka meg szerencsétlenkedett a telefonjával, és akkor kislány így mosolygott, és amikor véget ért az első kattintások, azt mondta, hogy ne, így nem ebben, nem, hogy nem is, nem jól csinálod az egész, és akkor vissza a lótuszpózba. Szóval ez is bali.
Aha. És mi a helyzet az energiákkal? Tehát egy érzel itt, hogy mondjuk miért pont Ubud lett ennek a központja, vagy ez egy teljesen véletlen, vagy érzel valamit ebben, hogy...
Talán még tényleg nem voltam itt ahhoz eleget, hogy erről okosakat tudjak mondani. Azt tudom, hogy néha, amikor itt, mint hogyha együtt rezegnének az emberek a természettel, tehát együtt élnek vele, elképesztő, hogy burjánzik a természet. Covid alatt azok a szállodák, amelyeket magukra hagytak, azokban elburjánzott a növényzet, és már visszatértek a majmok, a kígyók. Mi egy Monkey Forest nevű helytől lakunk 500 méterre, ahol körülbelül azt hiszem, hogy 1700 majom él, és néha bejönnek a butikokba, masszázstermekbe, szóval ez egész nagyon furcsa. De ez egy ilyen elfogadott dolog. Tegnap az történt, hogy a legközelebbi masszázsszalonban mentünk a Monkey Foresthez, és kérdezzük a helyi nőt, hogy fiasz, szoktak itt majmok lenni? Azt mondja, nem, ide soha nem jönnek. De mondom, hogy lehet, te vagy a legközelebb, és elővette egy csúzlit, és azt mondta, hogy azért, mert ezzel szokták lövöldözni majmokat, de nem raknak bele követ, hanem csak úgy csinálnak, mintha, és ettől a majom visszaszalad a fára. Hát ez nagyon, nagyon távol van attól az életemtől, amit a 6. kerületben éltem. Pár hónapja.
Meg említetted, hogy voltatok egy olyan villába is, ahol amit ki akartak adni, és hogy az is teljesen benőtt, a természet visszafoglalt.
Teljesen, és mondtam a nőnek, hogy de hát ez...
És ki akarták adni egyébként?
Ki akarták adni, mondták, hogy igen, tudják, hogy kicsit rozoga, és hogy igaz, hogy múltkor itt volt már egy piton, de az nagyon ritkán jön. Hát igen, nagyon Ázsiában vagyunk. Szóval ennek van, szerintem ez úgy van, hogy... Mikor kérdezted, hogy van-e olyan ember, aki visszamenekülne Európába, szerintem sokan vannak, akiknek ez sok, akiknek hiányzik a civilizáció. De közben meg azok a helyek, amelyeket így átvettek európaiak, mit tudom én, németek, franciák, angolok, sokan vannak. Itt is egy kicsit a civilizációt behozták, és mondjuk van meleg víz, meg villany, meg minden, azok könnyebben elviselhetők számunkra is, hogy egy nagyon balinéz étteremben, hogy autentikus kaját eszel, ott lehet, hogy véged lesz.
Ez azért furcsa, mert hogy szerintem Dél-Kelet-Ázsiában Bali az egy olyan kis sziget, ahol a te nyugati elvárásaidnak megfelelő életet is tudsz élni. Tehát, hogyha neked olyan igényeid vannak, hogy normális fodrász, pedikűr, manikűr, ételek, ruházat, bármit szeretnél, akkor azt mind itt megkapod. Más szigeteken, akár Indonézián belül, már nem. Tehát ilyen szempontból sokkal kényelmesebb nyugati életet lehet itt élni, mint bárhol máshol Dél-Kelet-Ázsiában.
Ez így van, és szerintem az nagyon fontos, hogy mennyire telepedett rá a helyi vallás az életérzésedre. Tehát az, hogy itt hinduk vannak többségében, az szerintem az európai világnézetnek sokkal könnyebben megfelel, mint mondjuk egy muszlim terület. Tehát ott lementünk Gili Asanamra, egy szigetre, és 6 éves kislány már csadorban megy iskolába, és közben 50 fok van. Szóval van egy pár dolog, ami nagyon furcsa, és azt hiszem, hogy Európához ez az Ubud áll a legközelebb.
Helyiekkel volt már, hogy ilyen összebarátkoztatok, mondtad, hogy van saját sofőrötök, hogy volt, akivel már így többször utaztatok.
Nem saját sofőrünk van, csak az történt, hogy egyszer leszólítottunk egy taxist, aki nagyon aranyos volt, Guzmannak hívják, vele összebarátkoztunk, és tőle nagyon sok mindent megtudtam a helyiekről. De hát itt tudod, itt olyan olcsó a taxi, tehát hogyha mondjuk egy ilyen alkalmazáson belül rendeled, akkor azt hiszem, hogy 57 ezer rúpia, ami 1500 forint, és bárhova elvisz. Tehát, hogy gyakorlatilag bárhova. múltkor lementünk innen a tengerpartra taxival, ami elvileg nagyképűen hangzik, mert másfél órára van, de fizettünk azt hiszem 10 000 forintot úgy, hogy egész nap fuvaroztak bennünket. Tehát hogyha, szerintem, hogyha az ember összetudja spórolni magának a repülőjegyet meg a szállást, ami azért drága, akkor utána a helyi ételek, meg a masszázsért, tehát ami 2000 forint egy masszázs, egy óra masszázs, életemben nem masszíroztak olyan sokat, mint most itt. Tehát az ételek, a taxi, minden, tehát az élet jóval olcsóbb, mint Magyarországon.
Közben pedig már szerintem nagyon sokat drágult.
Ezt nem tudom megállapítani, mert először vagyok itt.
Én azt látom, hogy egyébként nagyon sokan panaszkodnak, akik régóta itt élnek, hogy nagyon sokat drágult minden, meg egyébként nagyon nagy árszínvonal különbségek vannak. Aha. Tehát a masszázs is igen lehet 2000-ért is, de nagyon könnyen bemész egy helyre, ahol 10 000 forintért masszíroznak, csak egy kicsit jobban néz ki, meg valószínűleg a tulaj az mondjuk ausztrál, vagy orosz, vagy bármi, és...
Múltkor, amikor Denpasarból jöttünk hazafelé egy taxiba, mondtuk, hogy álljon meg egy McDonald's-nál, mert már rég nem ettem, és értem, hogy miért kellett. Ez olyan rossz volt, tehát mondjuk Magyarországon sem szeretem, de, és mondtuk a srácnak, a taxisnak, hogy egy ilyen drive-thru volt ott, hogy álljon meg, és ő is rendeljen valamit, meghívjuk. És mondták, hogy nem, ez nem. Mondtuk, hogy de nyugodtan, és mondta, hogy nem, ez a lokáloknak, ez drága. A helyieknek a McDonald's, ez drága. Ami azt jelenti, hogy mondjuk volt, vagy 3000 forint vagy az egész számla. Én azt hiszem, hogy azok az éttermek, ahol a turisták esznek, ott a helyiek nem esznek. Furcsa módon azt hiszem, hogy 900 000 rúpia itt az átlag kereset, legalábbis ezt mondta valaki.
Ami olyan 20 pár ezer forint.
20 pár ezer forint, ami elképesztő, de így is szépen meg tudnak élni, mert nagyon-nagyon olcsó lesz.
És tudod, mi a furcsa, hogy ez látszólag nem frusztrálja őket.
Igen.
Mert hogy most ha te elképzeled, hogy odajönnek a te országodba a külföldiek, és nagyon jó minőségű szolgáltatásokat, ételeket kapnak olyan pénzekért, amit te ki se tudsz fizetni, viszont te benne dolgozol, és te nyújtod azt a szolgáltatást, engem nagyon frusztrálna a dolog.
De ez olyan lehet, mint amikor mondjuk egy, nem tudom, 80-as években, amikor még Bécs és Budapest között nagy volt a különbség, most is nagy, de hogy akkor a fizetés a bécsieknek az elképesztően többszöröse volt a magyaroknak, és akkor ide jöttek, és... dőzsöltek, mármint Budapestre jöttek és dőzsöltek, és nem nagyon voltunk mi azon meglepődve, hogy ők egy más életszínvonalon élnek. Nem tudom, nem látom még ezt át igazán. Beszéljünk erről egy év múlva.
Jó. És milyen helyen laktok? Mondod, hogy kakasok vannak benne a erdő közepén. Miket láttok? Milyen csodák vannak?
Egy pici házat, az a jó, hogy van egy pici saját medencénk, tök csendes környéknek tűnt, ami nekem azért volt fontos, mert mondtam, hogy itt fogom már meditációs zenéket meg a szövegeket rögzíteni, és arra ébredtem reggel 5-kor, hogy egy helyi kakas úgy érezte, hogy akkor, és az azóta is így van, tehát azóta reggel 5 és 6
minden
reggel. És mondtam a tulajdonosnak, hogy a baj van a roosterrel, és azt mondta, hogy a balinézek, azok együtt élnek a helyi kakasokkal, és hogy ezt mindenhol megtalálom, és hogy ezt szokjam meg. Ahhoz azt mondta, hogy nagyon-nagyon messze kell menni, hogy ne találják kakast.
És egyébként az ilyen a jogát és az ilyen helyi meditációkat, azokat kipróbáltad? Vagy megtapasztaltad aztán, mivel annyira nem érezted autentikusnak, így hagytad is?
Kétszer voltam már ennek a Savitri nevű hölgynek, aki egy indonéz reiki oktató, a Kundalini óráján, és az nekem nagyon tetszett. Nagyon jókat mondott. Lehet érezni, azt gondolom, amikor valaki tart egy órát, hogy mennyire egós, tudod, hogy mennyire érzi azt, magát mennyire érzi fontosnak, és mennyire szorítja esetleg az üzenetet maga mögé. Vagy mennyire tolja a saját képét arról, hogy milyennek kellene lenni a meditációnak. Olyannyira, hogy megnéztük, hogy mit tudnánk neki segíteni. Hogy láttuk, hogy nem olyan jó a weboldala, hogy esetleg valamit építeni neki, vagy magyarra fordítani néhány órát, mert nagyon izgalmas, és nagyon, én őt hitelesnek tartom, de ilyen nem találkoztam sokkal.
Nekem volt egy nagyon jó tapasztalatom. Otthon próbáltam jógát, ez egy jóga óra volt, tehát voltam párszor, de úgy soha nem éreztem olyan semmi átütőt. Elmentem, megcsináltam, oké. És itt a jó barátom talált egy helyet, és azt mondta, hogy ez egyébként Yin Flow jóga, amiben
bemész egy pozícióba, és több percen keresztül tartod.
És utána kijöttünk, én annyira könnyűnek,
felszabadultnak
éreztem magam, amit még soha előtte nem tapasztaltam. És hát pont ezt beszéltük a Laci barátommal, hogy az oktató. Tehát, hogy az oktatónak, az őnek a személyisége jött át annyira, és ő belül is áradt ez a nyugalom, ez a profizmus, és ezt át tudta ránk is ragasztani.
Én nem vagyok egy nagy jógás, tehát én már mint az fizikai részét, azt annyira nem, tehát most nem tudnék lemenni mondjuk Spárgába, de az igazi jóga szerintem egy ilyen tudatállapot, ami persze rengetegféle jóga van, de én azt vettem észre, hogy a meditáció és a jóga között, hogyha az ember megtalálja az összefüggést, akkor tud igazán mélyre menni, és akkor történik az, hogy az eredménye az, hogy ilyen felszabadultnak, könnyűnek érzed magad, amikor nem csak a testeddel gyakorolsz, hanem valamilyen módon a tudatod is tiszta lesz, hogy amikor lecsendesednek a gondolatok. És ezért mondom, hogy rengeteg út van, rengeteg ajtón lehet benyitni ugyanoda ebbe a csend állapotba.
Szerinted mi Balinak a titka, hogy az embereket mi fogja meg itt? Na most nagyon megy ez a Bali hype. Szerinted ehhez van köze, hogy az ember eljön és megtapasztal valamilyet, vagy mondjuk inkább ami a másik, amiről beszéltünk, hogy most ez a trendi, és az embereknek valahogy el lett adva, és azt gondolják, hogy most...
Két dolog egyszerre működik itt. Az egyik az, hogy a helyieknek a vallásossága, az, hogy állandóan a felajánlásokat megteszik, de napi szinten többször, ami úgy néz ki, hogy ilyen banánlevélbe, itt is van az asztalon, látod, ez a zöld, banánlevélbe tesznek gyümölcsöt, néha cigarettát furcsa módon, rizst, különböző, ilyen, amit az isteneknek szeretnének felajánlani, ez kb. Egy ilyen 5-4 cm-es kis valami, egy kis csónak, ezt kirakják az utcára, és ettől azt várják, hogy mondjuk a bolt, ahova kitették, abban ne történjen aznap semmi probléma. Az ő hitrendszerüket, az ő hitrendszerük nagyon átitatja az egész létérzékelésedet, amikor itt vagy. De erre épült rá, és ez már a rossz hír, hogy ezt ugye marketingelték rengetegen, és azért az európaiak azt gondolják, hogy amikor ide jönnek, akkor itt találnak valami fajta szentséget. És nem is tudom, melyik filmben volt, hogyha azt nem hozod ide magaddal, akkor azt itt nem találod meg.
Igen.
Szerintem egy kicsit ugyanaz történik, mint Tulumban, Mexikóban, hogy ez egy csodálatos, gyönyörű, vadregényes hely volt, és amikor a civilizáció elérte, akkor ugyanúgy bejött a pénz, az emberek fölhígultak, és onnantól kezdve már kezdett veszíteni az eredeti varázsából, és itt is szerintem ez történik.
És hol tart mondjuk ezen az úton Bali?
Bali megtelt. Tehát megtelt. Ennél több embert már nem tud befogadni.
Szerintem a rossz hír az, hogy még ennél sokkal többen fognak jönni. És ahogy mennek a villaépítések, ahogy a tengerparti részeken, szerintem előbb, mint mondjuk Balatonon, a déli parton már nem tudsz úgy végigbiciklizni, hogy ne láss betont és zöldet láss. Még az északi parton van, én most tekertem körbe szeptemberben, összesen lehet hasonlítani a két oldalt. A déli part az egy beton dzsungel végig. Nincs sehol zöld. És hogy kicsit én ettől félek, hogy előbb-utóbb be fogják építeni az egész Balinak az déli részét.
Igen, kicsit olyan érzésed van, hogyha csak így kívülről nézed, nem tudod, Siófokon lennél, tudod, hogy ennél több ember már a sétáló utcában nem fér el. És itt miután nem tudsz egy mellékúton menni, mert egy főút van, ezért rettenetes nagy dugók vannak, és néha meg teljesen kitisztul a város. Tehát vannak olyan ünnepek, olyan balinéz ünnepek, amikor nem jöhet el senki otthonról. Csendben kell lenni. Olyannyira csendben kell lenni, hogy akkor a légyzümögést hallod, csak a turisták mozognak. És ez a legdurvább, hogy van ez a gambalán zene, ami egy másik skálára épül, mint az európai, tehát nem 12 hang van egy oktávban, nincs is olyan, hogy egy oktáv, tehát valami nagyon furcsa, vettem erről egy könyvet, még nem olvastam el. Engem nagyon megfogott, mert olyan, mintha egy másik bolygón lennék. Tudod, tehát valami furcsa, ilyen kvártok, kvintek szólnak, és elvileg diszharmonikus az egész, de a hotelben, amikor már egy hónapja hallgattuk, akkor valahogy így előtt bennem, hogy ez végül is, ha erre épült volna föl a gyerekkoromban a zenei ismeretem, akkor azt mondja, ez végül is jó. Csak először volt diszharmonikus.
Említetted a Mexikót. A Mexikó az most az neked, nektek Bali, ami annó Mexikó volt? Többször említetted, mondtad, hogy erről majd mesélj, vagy beszéljünk.
Azért beszéljünk egy picit róla, mert amikor én 2 hétre mentem ki Mexikóba barátaimhoz, és aztán ott ragadtam 1/2 évre, tehát annyira megtetszett. Amikor én Tulumban jártam, akkor még az volt, mint az előbb mondtam, hogy még nem jött be a civilizáció.
Mikor volt ez?
Fú, ezeket a dátumokat nem tudom, de mondjuk olyan 8-10 évvel ezelőtt. És annyira megtetszett.
Én is akkor volt.
Tényleg?
És azóta állítólag, hát ugyanaz, mint Playa de Carmen kb.
Így van.
Elvesztette a varázsat, imádtam Tulumot.
Ha megnézed a térképen, ugye úgy van, hogy Cancún van északra, aztán lefelé Playa del Carmen, már mind délfelé, és ugye még délebre van Tulum, és északról jött le a civilizáció délfelé, és hát a Siófokot említettem, a Cancún az teljesen, az most már Playa del Carmen is, és ugye Tulum az egy vadregényes, mint egy romantikus könyvben lennél, olyan volt, gyönyörű tengerparttal, még indián rezervátumokban csináltuk a Goa fesztiválunkat, szóval az egész olyan volt, mint hogyha megtaláltunk volna egy pici ilyen mennyországot a földön. És ma már állítólag fényes nappal lövöldöznek az utcán. Voltam, akkor még ott voltam, amikor megcsinálta azt a helyi maffia, karöltve a rendőrséggel, tehát az is egy érdekes szitu, enstandolták az összes bárt a tengerparton. Tehát végigmentek 100-150 ilyen katonának öltözött mafiózó, ilyen jeepekkel, fegyverekkel a kezükben. Végigmentek az összes báron, amit ugye már európai meg amerikai emberek építettek, vagy vásároltak meg, és visszavették. Azt mondták, hogy itt van egy papír, hogy ez a földterület, ez a miénk, és egy nap alatt mindenkitől visszavették a bárjait és szállodáit. Voltak, hogy meghaltak ott turisták, fényes nappal, maffia összecsapásban. Szóval ez szomorú történet, mert egy gyönyörű szép hely volt.
Mit éreztél ott akkor? A helynek volt egy szellemisége, a ti életetek volt olyan, hogy ti nagyon jól éreztétek magatokat, a helyiek, a kultúra.
Így minden egyben. A napfény, tehát más szögben süt a nap, amitől egy
közel van egyenlítő.
Közel van az egyenlítő, és valamitől ilyen furcsa, mint a más színe lenne mindennek, kicsit olyan narancssárgásabb, vagy nem is tudom, ilyen más érzés. Ugye a növényeknek, a virágoknak az illata megcsap, iszonyatosan jókat lehet enni. A tengerpart gyönyörű, belátod az egész óceánt, tehát mintha látod a föld görbületét, akkor ilyen furcsa szintén kultúrsokok, hogy mit tudom én, a Zulum nevű helyen, akinek a tulajdonosával együtt csináltuk a Goa fesztivált, egy szamarat tartott a tengerparton. És ott elvette néha a turistáknak a táskáját, megette őket. Szóval ilyen egy másik világba csöppentem. Hát nem is tudom, amikor a Zulumban ültem, megkérdeztem a mellettem ülő fickót, hogy itt rágyújthatok-e, és mondta, hogy persze, és kinyitott egy helyi ilyen bibliaszerű könyvet, és mint a filmekben ki volt vájva a könyv, tehát a lapok, és tele volt fűvel a könyv belseje, és mondtam, hogy nem, én csak rá akartam gyújtani, és mondta, hogy figyelj, ne aggódj, én vagyok itt a tulajdonos. És övé volt a szamár. És ő néha így levette a kis szoknyáját, a szoknyában szaladgált, egy ilyen, úgy nézett ki, mint valami görög isten, tudod, ilyen, de ilyen pocakos, és néha levette. Ismered?
Én ezt a figurát láttam.
Komolyan?
Én ezt a figurát láttam.
Ezt a bánnak hívják.
Ilyen nagyon vastag valami nyakláncok voltak a nyakába.
Én nem veszem el, hogy ismered
szoknyába,
ezt
a bánnak. És annyira odaillett.
Igen. És néha levette a szoknyát, és beszaladt a tengerbe, fürdött egyet.
Olyan karakter volt.
Ezt nem hiszem el.
Mai napig itt van a szemem előtt.
Ez hogy lehet? Erre mennyi az esély? Na szóval ő volt az, aki kérdezte, hogy egy óra beszélt, és ti mit csináltok? Hát mondtam, éppen gólzenét csinálok, az micsoda, fogalmasa volt. És elmagyaráztam, amennyire tudtam, megmutattam neki a videót, azt hiszem talán az Ozora videót, és akkor mondta, hogy hát miért nem csinálunk itt a tengerparton nálam, itt a Zulumban egy ilyen Goa fesztivált. És nagyon megörültem neki, mert a világ legszebb tengerpartja, és képzeld el, hogy azt történt, hogy az utolsó héten már minden megvolt, mondta, hogy ők beszerez mindent, minden engedélyünk, minden megvolt, az óriás plakátok kint a városban, amikor megjelent a helyi labban, hogy pszichedelikus fesztivált akarnak csinálni turisták pont húsvétkor, és mi nem hagyjuk, ez valami a helyi önkormányzattal karöltve szintén a maffia, hogy ezt nem hagyjuk, hogy megrendezésre kerüljön. És akkor volt az a pillanat, hogy elgondolkodtunk, hogy szeretnénk-e tovább élni, vagy áthelyezzük a fesztivált egy másik helyre. És az Esztiván is azt mondta, hogy jó, hát ti európaiak vagytok, féltek, vagy nyugodtan megcsinálhatnánk itt a fesztivált, de aztán úgy döntöttünk, hogy egy indián rezervátum. És oda mentünk egy idős indiánhoz.
Ti csak úgy magyarok szerveztétek? Vagy összejött egy ilyen nemzetközi társaság?
Néhány barátom, aki ugyanilyen őrült, mint én, és azt mondták, hogy ez egy jó ötlet, hogy elkezdünk Mexikóban egy Goa fesztivált csinálni. Meghívtunk Liquid Soul nevű világhírű ugye, Goa DJ-t. El is jöttek 500-an, ami nagy dolog volt. Gyakorlatilag a Zagorszky Peti volt az egyik, aki kijött.
Zagi vagy Zagó barátunk.
Zagó, igen, így van. Hát jó pár barátunk. Tehát tudtam, hogy mi nem értünk a Goa fesztivál szervezéséhez, ezért ugye az Ozorásokat megkértük, hogy segítsenek. Ők szívesen jöttek ki, Millés Gabi barátommal, Jászberényi Tomi, osztártam ezt, hogy pár embert így sikerült erről egyébként teljesen őrült ötletről meggyőznöm. És akkor pluszban még Esztebám. Elmentünk az indián rezervátumba, a dzsungel közepére, ahol az indián nem tudott írni, ezért egy X-el írta alá szerződést egy kockázfűzeten, hogy mi jöhetünk aznap oda, és megcsináltuk, és táncoltunk 500-an a dzsungel közepén, tehát végül is egy baromi jó élmény volt. De azt, hogy te ismered ezt a bánat, ezt nem akarom elhinni.
Azon gondolkodom közben, hogy van-e fotó róla, egy olyan karakter volt ott, sürgött, forgott ott a helyen, és akkor ezek szerint mi is voltunk az ő helyen, a Zulumban, aminek így a neve nincsen meg, hanem és az időszak volt, amikor volt pár bár a tengerparton, de kvázi egy utca volt.
Ez milyen? Ez a világ másik fele.
Beszélgettem, emlékszem egy ilyen utcai dzsúzárussal, még Playa de Carmenen, ahonnan egyébként menekültünk, mert az már akkor borzasztó volt, és ő mesélte, hogy ez ami fő utca volt, és az egyik oldalon már Walmart volt, és bevásárlóközpontok, és forgatag, és minden, és mondta, hogy emlékszik, amikor ez egy poros kis mellékutca volt, és Playa de Carmen egy ilyen kis halászfalu volt, és pár százal laktak. Igen. És ő végigkövette azt, hogy egy évtized alatt a semmiből, a poros utcából egy ilyen metropolis lett, és most félvilág oda jár bulizni.
Ennek az utcának, ennek az egyetlen egy utcának a leges legvégén van néhány ilyen híresebb zenésznek, mint a Sade-nak ott van háza, Leonardo DiCaprio-nak is ott van egy. Tehát ők, amikor még nagyon kevesen voltak, akkor vettek, gondolom éppen azért, hogy el tudjanak szakadni a világtól. Hát most már ez itt nem lehetséges. Hogy hívják a drogbárót? A
Escobar-nak,
ennek az utcának a végén volt az elképesztő méretű háza, amit persze aztán visszavett a kormány. Volt olyan, hogy amikor reggel lementünk a tengerpartra, hogy megnézzük a vizet, akkor valami úszott a tenger tetején, és beúztak ilyen kisgyerekek, és nem tudom, milyen drog lehetett, de valamilyen becsomagolt műanyagba, valami hatalmas, egy négyzetméter átmérő ilyen. Tehát olyan dolgok történtek ott, olyan, mint hogyha egy film, így utólag már, mint hogyha egy filmben lettem volna. Azt, hogy mi megmertük csinálni, hogy ott a dzsungel közepén egy golffesztivált csinálunk, ma már azt mondanám, hogy teljesen őrültek voltak.
De ez kellett az a kis naivitás, vagy a kis az a tökösség, hogy megcsináljuk.
Nem tökösek voltunk, naívak.
Naívak.
Miért ne? Hát miért ne lehetne itt? Így utólag már azt gondolom, hogy ez nagyon veszélyes volt.
És mit csinált a fél évből? Ez mondjuk mennyi időt vett el? Pár hónap, hét?
Azt hiszem, hogy ez úgy volt, hogy a fél év után hazajöttem, és utána kimentem újra, és akkor csináltuk meg a fesztivált, ha jól emlékszem. De ezek a dátumok fura módon nekem egyáltalán nincsenek meg. Tehát nem tudnám kronológiába rakni, hogy mikor, hol éltem.
És annyira hogy utána hazajöttél, és akkor ez csak fél év volt, és nem varázsoltál annyira, hogy te oda...
Nem, általában nekem azt mondjuk, hogy annyira sokat vagyok ott, hogy elfogy a pénzem. Sima ilyen prózai okok miatt megyek általában haza.
De hogy otthon meg mitől, tehát hogy otthon viszont tudod, hogy lesz pénz, és akkor...
Nem, csak valahogy otthon, tudod, hát ott vannak a barátaim, mindenki, meg hát otthon ismernek engem, a világban sehol nem ismernek. Tehát, hogyha én mondjuk kiadok egy lemez Mexikóban, akkor talán az Esztebánon kívül senki nem venné meg, tudod.
Tehát mindig visszakanyarodtál, mindig Magyarországhoz kanyarodsz vissza.
Hát igen, azért a gyökereim ott vannak, és annak ellenére, hogy sosem éreztem, tehát nincsen ilyen nemzeti öntudatom, mindig kozmopolitának éreztem magam, azért amikor hazamegyek, és a barátaim, apukámmal találkozom, akkor azért mindig az van, hogy hát ez az én otthonom. Valahogy ez már csak így van.
És mondjuk itt Balén azt el tudod képzelni, hogy ennyi idő után, tudom, hogy még nem sok, de hogy ez egy ilyen bázis lenne?
Majdnem rádugrott hátul egy mókus. Nézd, itt van. Ott szalad.
Tényleg.
Gravitációt meghazudtol a hátán alul. Nagyon kemény.
Mókus nyugodtan. Jobban megértem, hogy egy kígyótól, egy csótánytól, bármi
másról. Szóval, hogy jövök-e még?
Vagy hogy átérezted-e azt, hogy nagyon sok ember átérez, hogy idejön, és azt mondja, hogy fú, hát ez úgy jó, és hogy na, akkor nézzük meg, hogy lehet letelepedni, akkor most nagyon mennek ezek a villaépítések, földbérlések, és hogy egyből mindenki kezd hosszú távon gondolkodni.
Nekem először az jutott eszembe, hogy látom, hogy rengeteg ilyen ashram, jóga terem, meditációs központ van itt, tehát hogy milyen jó pofa lenne, hogyha itt tartanánk elvonulásokat, vagy meditációs tanfolyamot, vagy ilyesmit. Amikor elmentem néhány ilyenre, akkor már ebben már nem voltam biztos, mert nem azt láttam ott, amit szerettem volna.
De várjál, hát akkor lehet pont, hogy van egy olyan rés, ami... Ők nem azt csinálták, amit te akartál csinálni, tehát te neked meg kell csinálni a sajátodat, ahogy te képzeled el, nem?
Igen, csak az ember nem biztos, hogy versenyezni akar ezekkel az Instagram spirituális gurukkal, ahol nagyon nagy a körítés. És amit én csinálok, ott igazából csak az történik, hogy...
Vagy nincs körítés, csak kapja azt, amiről szól, nem?
Aha, igen, tehát vagy beszélek arról, amit én gondolok a meditációról, és azzal a céllal, hogy a hallgatóknak elcsendesítsük az elméjét, vagy zenét hallgatunk, vagy zenét csinálunk, de nincsen semmilyen körítés. És én úgy vettem észre, hogy Balin erre igény van. Tehát aki ide jön, az azt szeretné, hogy olyan fotókat tudjon készíteni, amin látszik, hogy ő most elmélyült önmagában, és az meg... Akkor nem biztos, hogy jó helyen vagyunk.
De nem mindenki ezt keresi. És lehet, hogy pont ettől lenne, mondjuk, hogyha te csinálsz egy helyet, attól azért lenne autentikus, mert hogy nem erről szól, és hogy biztos rengeteg olyan ember van, aki meg nem ezt keresi, és megtalálná a te helyedet.
Nem betettem még el teljesen az ötletet, csak nincsen meg az a kezdeti lelkesedés, mert azt gondoltam, hogy itt rengeteg hasonszörű emberrel fogok találkozni. A golfesztiválon éreztem egyébként, vagy a golfesztiválokon éreztem ezt, hogy valami fajta hasonszörűség, hogy ugyanúgy gondolkodunk, hogy tudatosabban kéne élni, hogy mint a Central Parkban a 70-es években a hippik, tudod, hogy szeressük egymást, ne háborúzzunk, ilyen alapvető, egyszerű értékrend alapján. És itt nem pont ezt tapasztaltam, de lehet, hogy még csak nem voltam itt eleget. Mert hát van egy prózai oka is a dolognak, hogy ide valami komoly vízum kell ahhoz, hogy te itt előadásokat tartsál. Ha csak magyaroknak tartod, akkor nincsen probléma, de itt te nem dolgozhatsz. Ahhoz kell valamilyen furcsa vízum, nagyon furcsa szabályok vannak. Mi most valami B2-11-es vízummal vagyunk itt, amit két havonta meg kell hosszabbítani. De az majdnem a turista kategória.
És egyébként csomó szankció is, meg komoly szankciók vannak. Múltkor hallottam, hogy turisták azért vannak börtönbe, mert hogy túlmaradtak.
Aha, igen, nagyon kemény. Mi két napja hosszabbítottuk a vízumot, el kellett menni Denpasarba, reggel 5-kor keltünk, hogogy első 17-es sorszámot kaptuk, de mögöttünk egy több kilométeres sor volt. És ugye ezt agenten ügynökön keresztül kell intézni, nem is olyan olcsó, és nagyon komolyan veszik, tehát vagy kiutasítanak az országból, ha dolgozol, akkor egyértelműen, abban a pillanatban kiutasítanak, vagy börtönbe kerülsz, hogyha túl tartózkodsz. Szóval furcsa, ja.
Eszedbe jutnak valami sztorik, amik így történtek veletek itt? Vagy mondjuk ilyen emlékezetes pillanatok? Láttam például egy sztorit a naplementével.
Hát a naplemente, de ahol tudok, én állandóan naplementék.
De azért nem mindegyik olyan naplemente, mint amilyen volt pár hete. Volt egy olyan...
Az nagyon durva volt. Ezen a bizonyos szigeten volt. Megkeresett egy Ferdinánd nevű hajós kapitány engem, aki magyar származású, és szerette volna, vagy talán még most is gondolkozunk rajta, valamit csinálunk közösen. Ő lent a Gili, ott a Gili Travangál, meg vannak ilyen kisebb szigetek. Ugye itt van 17 ezer sziget, amit én nem is értem, nem tudom felfogni, hogy az hogy lehetség. És az egyik ilyenen meglátogattuk őt, egy hajón laktunk egy-két napig, aztán kiköltöztünk a szárazföldre, mert mind a ketten úgy éreztük, hogy imbolyog alattok a föld, vagy a víz. És ott az első napon fölvettem egy ilyen naplementét, ami tényleg ilyen lila, bordó, vörös, ilyen elképesztő, gyönyörű színekben pompázott. Ráadásul pont akkor csináltam meg ezt a Flow Meditáció nevű új részt, a menüsort az Avanovához, ami a varázsfüzetnek a része, hogy ugye nem csak üldögélve vagy fekve lehet meditálni, hanem lehet dinamikus mozgással, gyakorlatilag a tánc és a tai chi közötti mozgásról is meditálni. Lényeg, hogy ne hagyd abba a mozgást, és bármilyen hülyén táncolhatsz, nem probléma. Éppen ezt vettem föl, ezt a részt, amikor ez a naplemente elért, és hát elképesztő színek voltak. Én ebben szerelmes vagyok a naplementében.
Mit csináltok ma? Hogy néz ki a napotok? Mondjuk innen hova mentek? Mit csináltok?
Én most abban a feladat sor megoldásban vagyok, mert írtam egy könyvet, ami a meditációról szól, és egy ilyen 12 hetes tanfolyam, és arra jöttem rá, hogy nekem is szükségem van arra, hogy végigcsináljam. Tehát most már kicsit úgy tekintek erre a könyvre, hogy objektíven tudom szemlélni, hogyha egyáltalán nem én írtam volna. Vannak benne ilyen nagyon érdekes feladatok, ilyen játékos kihívások. A mai feladat az pont az, hogy meditatív rajzolgatás, az is az egyik része ennek a tanfolyamnak, és miközben ezt csinálod, lelassulnak a gondolataid, és tényleg egy ilyen meditatív állapotba kerülsz. Ma ezt csináltuk reggel, egy ilyen másfél órán keresztül csak így festegettünk. Holnap reggeli naplójegyzetelés lesz, ami nekem szintén nagyon sokat segít, valahogy azáltal, hogy kiírom magamból a bent ragadt kondíciókat, azáltal olyan könnyebb lesz az egész napom. És akkor jön a pénteken táncolni fogunk, az a flow meditáció, akkor van a hét többi napján ilyen vezetett meditációkat hallgatunk. Szóval az a fura ebben, hogy olyan, mintha tényleg nem is én írtam volna, és ugyanúgy elvégzem ezeket a feladatokat, mint az olvasók. Hát mivel telik egy nap? Én megpróbálom kipihenni a kakasokat, akik felébresztenek reggel 5-kor. Kis medence, ami állati jó. Ja, és visszatérve arra, amit mondtál, hogy el tudom-e képzelni, hogy esetleg itt többször ide visszajövünk. Azért igen, mert Magyarországról az ember télen megpróbál elmenekülni, mert nem akarja azt a telet végigcsinálni. Én évek óta tervezem, és most már azt hiszem 7 éve nem voltam sehol, ez az első alkalom. Ugye itt Balin augusztustól, vagy augusztus környékén van a szezon. Tehát az, hogy ide úgy tudsz eljönni, hogy igazából olcsóbban tudod megvenni a repülőjegyet, mert hogy a helyi tél az itt nem szezon. És azt mondják, hogy esős időszak van, de hát itt egy eső az olyan, hogy...
10 percig tart.
10 perc és 30 fokban állsz, és meleg eső folyik rád. Szóval...
Egyébként tényleg durva, hogy most esős évszak van, és egyébként nincs eső.
Semmi, igen, már egy hete nem esett. Szóval mindig, az amit az elején mondtam, hogy valahogy mindig elhatározom, tele van írva a naptárom, hogy ma mit fogok elvégezni, és örülök, ha egyet meg tudok csinálni belőle. Ez. Én is lelassultam. Tehát olyan érzés van az embernek itt, hogy az idő lassult le, de közben valószínűleg ő lassult le nagyon, és az idő meg baromi gyorsan, mert mondom, mindjárt este van.
Igen.
És nemrég keltem.
Hát itt, egyébként tényleg, most én is hazaérek, és vége a napnak.
Igen. Nézd, ott egy gekkó. Ez egy ilyen műterem volt. És megfigyeltem, hogy a gekkó a következő hangot adja, ez a kaká, kaká, ez, és négyszer mondja el, és az ötödik alkalommal már ilyen lemondott. Ez, figyeld majd meg.
És állatokkal hogy álltok egyébként? Mitől rettegtek a legjobban? Nincs ilyen pókfóbia, kígyófóbia?
Nekem Mexikóban volt amikor átestem ezen a tűzkeresztségen, amikor skorpiókat kellett kiraknom a lakásból, és azt hiszem, hogy 17 darabot számoltam meg, És ugye az a technikája a Scorpio lakásból való kitevésnek, hogy ráteszel egy nagy üveg poharat, amikor épp a falon van, egy jó nagy, tehát körülbelül...
Tehát milyen Scorpiók ezek?
Azt mondják, hogy a kis Scorpiótól nagyon kell félni, a nagy, a félelmetes, az meg egyáltalán nem bánt. A kicsi az mérgező, és hogyha megcsíp, akkor azonnal kell szaladni a doktorhoz, de nem biztos, hogy eléred. És azért, amikor az ember Budapesthez van szokva, és maximum egy pókkal találkozott, és az se csinált belet semmit, akkor a Scorpio az egy olyan, tehát hogy mondjam, az több, mint ijesztő. Mert tudod, hogy ő nyerhet. És ráteszel egy poharat, és egy A4-es lapot alá csúsztatsz, és aztán, amikor így megpróbáld kivinni, akkor abban reménykedsz, hogy azt az A4-es lapot azt nem üti át. És amikor a 17-et csinálod, akkor már azt mondtad, hogy hát ez nekem már megy. És akkor kiteszed valahol.
És hol talált a 17 Scorpiót?
Mi úgy laktunk Mexikóban, hogy a dzsungelnek a szélén, és ott ugye az az építkezési szokás, hogy a nappalinak az oldala az teljesen nyitott. És tehát az egyik fele a dzsungel, a másik fele a lakásod, és néha behallatszott a jaguároknak a sikítozása éjszaka, az elég félelmetes. Ott azt mondták a barátaim, nem tudom, hogy vicceltek a mai napig, nem tudom, hogy ha jaguárral találkozom, akkor telefonommal, amivel világítok éjszaka, nehogy véletlenül a sikítás irányába fordítsam, mert hogyha belevilágítok a jaguár szemébe, akkor nekem végem. De ezt nem tudom, hogy vízből mondták-e, vagy tényleg így van, hál' Istennek nem volt alkalmam kipróbálni. De voltak kígyók, itt kevés, tehát itt például rengeteg baromi nagy pók van, de tudod ilyen tenyérni, viszont itt egyáltalán nem csípnek, tehát itt nem kell tőlük félni. Ja, és vannak ilyen ugráló pókok, akik úgy néznek ki, mintha kimaradna egy frame, tudod, a videóban, konkrétan, mint a Matrixban, amikor a macska, tudod, a dezsevésre. Szóval nagyon érdekes itt az állatvilág. Én imádom, hogy ilyen, vannak ilyen szintén tenyérni pillangók, iszonyatosan gyönyörű színekben, kék, narancssárga, piros, mindenféle. Gyönyörű szépek. Mindenhol koi pontyok vannak a vízben. Ja, még nem nagyon voltunk, csak egy vízesésnél voltunk, de általában gyönyörű szép vízesések.
Főleg itt Ubud környékén. Igen. Igen. Lent a sziget déli részén nem nagyon, de hát itt rengeteg.
Egyébként ezektől a vízesésektől várom egy picit azt, ami még nem érintett meg ez a
természetközelsége.
Természetközelség, meg az, hogy itt azt mondják a helyiek, hogy a víz megtisztító ereje az itt nagyon komoly. Tulumban is, egyébként Mexikóban is az volt, hogy ott ugye szánoték vannak mindenhol, ezek az esővízzel megtelt barlangok, amiről nemrég derült ki, azt hiszem, egy 2 vagy 3 évvel ezelőtt, hogy ezek nem sok pici tó, hanem ez a világ legnagyobb egy darab tava, ami a barlangrendszerben mindenhol összeér, csak olyan szűkek a barlangnyílások, hogy azt hitték nagyon sokáig, hogy ez sok picike kis tó. Rengeteg búvár meg is halt ott Tulumban, a barlangban, akik búvárkodtak. És azt mondják, hogy ott a víznek a tisztító ereje az állati nagy. Ezt én azon mértem le, nagyon furcsa volt, hogy néha ott a barátaimmal azért előfordult, hogy mulatoztunk. Mi is ez a, nem a tequila, hanem mi van ott?
Mezcal.
Mezcal, igen, ami ugye mondjuk a pálinkához hasonlítható erősségi fok, és eléggé illuminált állapotba tudsz kerülni tőle, de másnap reggel semmi bajod nincs. Hát egyszer sem voltam másnapos. És a helyiek azt mondják, hogy ez annak köszönhető, hogy az alattad lévő víz, tehát bárhol fúrsz le, veszel egy telket, bárhol fúrsz le, ott víz van, tiszta víz, ennek a megtisztító ereje az, ami hatással van a szervezetedre. Tehát ki tudja.
Hát egy fiatalabb szervezet lehet, hogy ez is...
Lehet, igen, mégis régen volt.
Jó van. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Hogy érezted magad?
Hát tök jó, olyan volt, mintha simán csak beszélgetnénk, hát, úgyhogy azt hiszem ez a lényeg.
Ennek ez a lényege. Még remélem a hallgatók is így érezték, úgyhogy sziasztok!
Sziasztok!
Először is köszönöm Tamásnak a beszélgetést, másodszorban pedig nektek hallgatok, hogy meghallgattátok. Ha pedig tetszett, akkor ne tartsátok magatokban, és osszátok meg minél több barátotokkal, ismerősötökkel, ugyanis tapasztalataim szerint ez a legjobb módja annak, hogy terjedjen a podcast jó híre. Ha még nem tetted volna, biztatlak, hogy akárhol is hallgatsz, iratkozz fel, így biztosan nem maradsz a következő részekről sem. Ha pedig csak most keveredtél ide, akkor javaslom, hallgass vissza a korábbi részeket is, mert a beszélgetések kortalanok, és bármikor, bárhol meghallgathatóak. Ha szeretnéd munkámat támogatni, akkor azt megteheted Patreonon, a patreon.com/utazási podcast címen. A részleteket megtalálod az oldalon, a linket keressétek a leírásban. Most pedig nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek tőletek, engem Mátai Andrásnak hívnak, hamarosan találkozunk, sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.